Itt vagyunk élő adásban, a mikrofonnál
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. A szilveszter sokak számára szól a szórakozásról. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e még ilyen, hogy kabaré műsor rádióban, tévében. Nem szoktam nézni vagy hallgatni. Hát azért a magyar szórakoztató irodalomnak egy kimagasló egyénisége Rejtő Jenő, aki viszont ezen a napon halt meg, ráadásul igen fiatalon, és 1943-ban, hát hogy vajon mi lehetett az ő sorsa, élete, halála, és hát minek köszönheti a humorát, ami azóta is jókedvre deríthet bennünket. Hát mi a sors ennek a Rejtő Jenőnek? Mit tudsz róla?
Rejtő Jenő, ugye az az érdekes, hogy neki nem is ez a neve, ez neki egy rejtett, rejtőzködő művész neve, Rejh Jenőként született egy zsidó családban, és azt tartják róla, hogy igazán nem gyakorolta a vallását, de nagyon kiállt a zsidókért, és egyik, ő Kertész utcai általános iskolába is járt, Erzsébetvárosban nőtt föl, és egy alkalommal például azért tanácsolták el egy iskolából, mert felpofozta tanárát, amiért az antiszemita megjegyzéseket tett. Alapvetően szegény családban nevelkedett, és ugye ez a mai napig ez a terület, hogy ő Hevesi Sándor tér, és ahol vannak, ugye ma már Rejtő Jenő utcának is hívják egy részét, annak a Szövetség utcának, ahol ő nevelkedett, ugye ott van a Magyar Színház, és hogy ő színházi élményekkel nevekedett föl, oda átkukuskált, és először ilyen kamaszkori versekkel kezdte, és aztán ugye vicces az, hogy ő is megpróbálkozott a színészi pályával, kicsit tanult is színészetet, de egész konkrétan tehetségtelennek bizonyult. Tehát annyira, hogy előfordult az, hogy ő mint színész statisztaként akkora bukást okozott, hogy egy hordágyat kellett, az akkor nagyon komoly hírnévnek örvendő Törzs Jenőt kellett cipelnie, és hát elejtette a hordágyat, a neves színész pedig a földre zuhant, és aztán el is tanácsolták a történet végén a színészi pályáról, tehát hogy nem egy olyan valaki, aki úgy hirtelen előrukkol a nagy tehetségével. Egyébként azért azt tudjuk, hogy nem csak az, hogy a Rejtő Jenő is, ahogy most mi róla beszélünk, az ő írói álneve, de hogy a P. Howard is, nem beszélve a Gibson Lavery-ről, amit abban az időben ezek a légiós könyvek, ezek nagyon népszerűek voltak, de hogy sokkal jobban menőbb volt, amikor ezt angol szerző írta, és hát az írtó gyorsan fogyasztotta a magyar nép ezeket az angol írói álnév alatt született légiós könyveket.
Ugye összesen 37 évet élt, tehát 1905-ben született, mint József Attila, és nem is élt sokkal tovább. De mit olvastál te tőle amúgy?
Hát gyakorlatilag, tehát hogy ez egy nagyon nagy vita a mai napig, hogy lektűr vagy irodalom. És a Rejtő Jenő megkapja azt, hogy ponyva. És ezért sokat gondolkoztam rajta, hogy hogy lehet, hogy nekünk az összes Rejtő Jenő megvolt otthon, én nagyon sokat olvastam, szinte mindegyiket, de most így gondolván erre a műsorra az egyik gyermekemet megkértem, hogy valami kedvencei közül adjon egyet, és akkor szerintem én nem olvastam korábban a Tigris vér címűt, és hát abban a szempontból tényleg lektűrnek mondható, hogy úgy annyira cselekményfókuszú, vagy hogy mondjam, hogy az ember mondjuk tényleg 3 óra alatt elolvassa, szóval elkezdtem olvasni, nem tudom én, egy ebéd utáni sziesta időben, és aztán estére befejeztem nagy örömmel, tehát hogy nagyon gyorsan peregnek a Rejtő Jenő események, de szerintem ezért roppantúl szórakoztató. Egyébként ma, úgy tudom, hogy 2024-től akár magyar érettségi tétel is lehet belőle. Megkérdeztem néhány magyar tanárt, hogy ő választja a szabadon választható ként a Rejtő Jenőt, és azt mondta eddig mindenki, hogy nem, hát szó se lehet róla, azért az irodalom az irodalom, tehát hogy van ez a vita, de hogy ma már annyira nagyon megmaradt Rejtő Jenő, akár az, hogy szófordulatokban létezik, majd talán idézünk is egyet-kettőt ebből, hogy én nagyon pártolója vagyok Rejtő Jenőnek minden módon.
Miből táplálkoznak az ő regényei, vagy a cselekménye, amit említettél, hogy mennyire cselekményesek a könyvei?
Hát ez az izgalmas, hogy ő vajon járt-e valaha Afrikában, vagy ehhez hasonló kérdéseket vetne fel, aki végigolvassa a légiós könyveit. akár mondjuk az előre tolt helyőrséget, vagy az elátkozott partot, a csontbrigád, a 14 karátos autó, vagy a Vesztegzár a Grand Hotelben, és hát nem beszélve Piszkos Fred a kapitányról, hogy vajon ezeket ő honnan szedi. Hát azt kell mondanunk, hogy volt egy korszaka 1927-től, amikor ő bebarangolja Nyugat-Európát, és mindenféle kalandokba bonyolódik, és mivel szegény, azért ez mindenütt munkát vállal. Tehát most azt jegyzik föl róla, hogy Hamburgban dokmunkás volt, teljesen hamis illatszereket árult Párizsban, Svédországban herinkhalászként működött, Genovában építőmunkás volt, Zürichben goblenkereskedő, és hogy járt Észak-Afrikában, de hogy nem iratkozott be a légióba, ez talán ez ott született ez a fantáziája. Nagyon-nagyon kreatív ember lehetett szerintem. Volt egy esetben, ugye mivel szegény volt, nem tudta fizetni a lakbért Párizsban, és egy legenda azt tartja, hogy azt tudta elhitetni a főbérlővel, hogy ő valójában egy trónjától megfosztott uralkodó, aki a francia nagyvárosban bujkál, és hát emiatt aztán végül nem fizettették vele ki, mert hát mégiscsak egy uralkodó. Tehát, hogy így azt lehet mondani, hogy ez a barangolás Nyugat-Európában, és nyilván ilyen kocsmai mindenféle tapasztalatokat szerezve, így szerezte azokat a jópofa történethez a muníciót.
Hogy alakult a további sorsa? Mennyire volt elismert író? Voltak-e sikerei?
Hát ezután a statisztaság után mindenfélét írt, tehát az írásban alapvetően volt sikere. Azt mondják, hogy a japán kávéházban volt mindig megtalálható, és itt írt akár egész gyorsan regényeket, sokszor volt a társaság bohóca, és nagyon hamar népszerű is volt. Olyan barátai voltak, mint Karinti Frigyes, Kabos Gyula, és gyakorlatilag Karinti Frigyesnek egy vicces pesti hírlapban közé tett cikke okozta végül az ő igazán betörését az ismertségbe. Ő éppen Bécsbe járt, és akkor Karinti Frigyes írt egy levelet, hogy hát gyere vissza, most tényleg ne legyél öngyilkos, minden megbocsájtatik, valami vicces sztoriba ágyazva, és akkor hirtelen, aki eddig nem ismerte, az hirtelen hát ezt olvasta, hogy ne legyél öngyilkos, és akkor innentől kezdve ő igen ismert volt. Számos anekdota van egyébként az ő működéséről, többek között az, hogy úgy írt, hogy nem tudott fizetni a kávéért, vagy nem tudott fizetni egy pint borért, és akkor ő a lapokkal fizetett, és írt egy a regényből 3 lapot odaadott a pincérnek, hogy ezt váltsa be a szerkesztőségben, és majd fizetnek érte. Tehát egy ilyen mókás figura volt. Egyébként a népszerűsége megtört ott, hogy ugye nem tartották mindig erkölcsösnek az ő írásait, és ki is kezdték egyébként röviddel az ő munkaszolgálatra küldése előtt az ő, nem tudom én, hírnevét, meg hogy miket ír, és akkor ő megpróbálta beperelni azt az újságot, de igaziból ő már akkor azt nem tudta követni a pert, mert kiküldték munkaszolgálatra a második magyar hadsereggel, és a Donkanyarban vesztette életét. Az a január 1-je, ez egy kicsit bizonytalan, de azt tartják, hogy megfagyott valahol. De hogy az utolsó pillanatig ő a dolgok fonákságával szórakoztatta azokat, akikkel együtt volt.
Hát akkor tragikusan alakult a sorsa. Mi őrzi az emlékét nyilván az írásain, regényein túl?
Hát az érdekes, talán nem gondoljuk, hogy 11 nyelven olvashatók az ő írásai, tehát hogy ha most azon vitatkozunk, hogy irodalom vagy nem, hát az mindenképpen megőrzik ezek a sok nyelvre lefordított rejtőjenőkönyvek. Filmeket forgattak, nem egyet. Például ilyen a Fehér Foltból forgatták a Férjhez menni tilost, vagy a Vesztegzárból a Mesztelen diplomatát, de nekem a kedvencem, hogy a 3 testőr Afrikában, azt maga Bújtor István rendezte, hát ez egy szórakoztató film, megtekinthető az interneten. De mielőtt azt a mai napon az emléktáblát és egyebeket, hogy még mi őrzi, itt van még azért nagyon érdekesség rejtőjenővel kapcsolatban, előtte egy rövid részletet hallgassunk meg az Elveszett cirkálóból, ahol egyébként humorosan egy kicsit utal magára is.
Az elátkozott part. Első fejezet. Néhány szó egy nadrágról, egy asztalkendőről, magamról és más kétes egyénekről. A török szultán már két napja nem ment ki az utcára, mert valaki ellopta a nadrágját. Ezt a ruhadarabot nehéz nélkülözni, ha valaki sétálni megy. Mi a tanulság ebből? Nem tudom. De egészen bizonyos, hogy az ügy mögött tanulságos következtetések húzódnak meg, mert ha a török szultán nadrágját nem lopják el, vagy ha Tuskó Hopkins jobban ügyel a saját ruházatára, akkor néhány ember, sőt egy kis birodalom sorsa is másképpen alakul. Ilyen rejtélyek húzódnak meg olykor egy nadrág hátterében. Ezek után elsősorban néhány szót magamról, eregény, szerény hőséről. Jámbor ember vagyok, talán azért, mert anyai ágon egy nagybátyám kántor volt, és már korai ifjúságomban magamba szívtam a jó erkölcs törvényeinek tiszteletét. Ezért csak a legritkább esetben szánom rá magamat arra, hogy Márta napján lopjak. Mártának hívták az anyámat, és ez a nap nagy tiszteletben áll előttem. Ne csodálják maradi erkölcsi felfogásomat, de tapasztalataim a napnál világosabban igazolták, hogy bizonyos elvek és hagyományok tisztelete nélkül nehéz és göröngyös minden útja az életünknek. Míg ha képesek vagyunk eszményeinkért és elveinkért lemondásra, úgy a göröngyös út is simán járható. Mindezt azért tudom ilyen okosan, művészi egyszerűséggel, de mégis megkapóan leírni, mert magam is kántornak készültem gyerekkoromban. Hogy mégsem így lett, azt hőnszeretett atyám rábeszélő képessége okozta. Ő ugyan egyszerű halászmester volt, de azt kérte tőlem, hogy matróz legyek, mint az apja, nagyapja és valamennyi őse, beleértve a dédapját is. Lefestette előttem a hajós élet szépségeit, a tengerész kiváltságos helyzetét a polgárok között, és megemlítette Lord Nelsont, aki annak idején dédapám bátorságára hivatkozva ellenezte, hogy az öreget karóba húzzák. Atyám szelíd rábeszélése azonban hatástalan maradt volna, ha utolsó okfejtései során nem ver egy fél árbóccal addig, amíg meghajolva érveinek súlya előtt, beálltam hajósinasnak. De a vágy, hogy hirdetője legyek a békének és az ember szeretetnek, ma is úgy él bennem, mint ifjú gyerekkoromban, amikor az életről még mit se tudtam, kispajtásaimmal játszadoztam, és hőn szeretett atyámat eltámogattam a mentőállomásra, ha győzött felette a kocsmai söpredék túlereje.
Szóval Rejtő Jenőtnek milyen emléke van még?
Nyilván a szülőházán emléktábla áll, és a közelben lévő ugye, Hevesi Sándor téren egy Rejtő Jenőt, egy kőtömb, és amelyen az ő általa írt meglepő kiírt, nyugtalankodik, csendesen író volt, és elköltözött az élők sorába, halt 36 évig, élt néhány napot, s ha gondolkodott, csak álmodott néhány lapot, s mikor kinevették, azt hitte kacagtatott. Most itt fekszik e nehéz temetői hantalat, zöld koponyáján kiül a csíra, és azt támadja, hogy él. Szegény béke hangjaira. Ez ennyire mókás halotti üzenetet írt szinte saját magának. A Bimbo út 3 alatt pedig egy botlató követ helyeztek el az aszfalttal egy szintben, egy 10x10 cm-es bronztáblára írják ilyenkor a botlató kőre annak az embernek a nevét, akit tulajdonképpen ilyen üldöztetés, náci üldöztetés ért. Hát én ezt meg fogom tekinteni, ezt a kis bronzlapocskát, mert én még nem is találkoztam ezzel, pedig ez igen ismert. És végül a Piszkos Fred a kapitányból egy rövid részletet, amelyet biztosan ismer a hallgató, így hangzik. Uram, a késemért jöttem.
Hol hagyta?
Valami matrózban.
Milyen kés volt?
Acél. Keskeny penge, kissé hajlott. Nem látta?
Várjunk. Csak lassan kérem. Milyen volt a nyele?
Kagyló.
Hány részből?
Egy darabból készült.
Akkor nincs baj, megvan a kés.
Hol?
A hátamban.
Köszönöm.
Kérem, a csapos mesélt, hogy milyen szép kés van bennem. Egy darab 20 centis kagyló ritkaság.
Forduljon meg, kérem, hogy kivegyem.
Kitartás. A kocsmáros azt mondta, hogy amíg nem hoz orvost, hagyjam bent a kést, mert különben elvérzek. A kocsmáros értehez, mert itt már öltek orvost is. Hát ennyi. mert 10 másodpercünk van már, minden időnk lejárt. Boldog új évet kíván a két műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária.
Illetve Lukovics Milán.
Mária Rádió.